Folytatódik az aréna, a műsor mai vendége Cser Tamás, a Hold alapkezelő vezető részvényportfólió kezelője és Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő. Az elmúlt percekben a tőzsdei zuhanásról beszéltünk, ennek az okairól. Kik jelentek meg az eladói oldalon, ha ez általánosságban megállapítható? A kisbefektetők, akik a megtakarításukat féltik, vagy kik? Korányi G. Tamás?
A magyar piacon egyértelműen a nagyobb intézményi befektetők voltak az eladók. A hazai kisbefektetői réteg, persze a március elejé részvénypánik őrá is kiterjedt, de azóta folyamatosan inkább a vásárlói oldalon van, és olyan emberek is megjelentek a brókercégeknél vevőként, akik az elmúlt időszakban nem vagy kisebb mértékben tartottak részvényeket. Tehát ugyanazt látjuk, amit 2008-ban, a kedvező vétel lehetősége piacra csalogatja a magánpénzeket. De nálunk azért a magánbefektetők súlya jóval kisebb, mint a külföldi intézményeké, tehát emiatt azért van egy nagyságrendi eltérés a két réteg anyagi lehetőségei között.
Cser Tamás?
Ja, én annyit tennék hozzá egy kicsit globális kitekintőként, hogy megint csak elindulva az elmúlt pár év eseményeiből, és főleg az amerikai tőkepiacra fókuszálva, az elmúlt éveket egy nyugodt, alacsony volatilitású, alacsony csapkodású emelkedő piac jellemezte. És ez az időszak hajlamos arra, hogy a szereplők egy picit fokozatosan emeljék a kockázatvállalásokat, egy kicsit alulbecsüljék az általuk vállalt kockázatot. És sok olyan intézményi befektetői stratégia is van, ami arra próbál optimalizálni, hogy a pozíció méreteket az alapján veszi föl, hogy mekkora az eszközök mozgása, volatilitása az azt megelőző időszakokban. Eléggé elterjedtek Amerikában ilyen kockázatparitáson alapuló stratégiák is, amik akkor vállaltak nagyobb kockázatokat, hogyha alacsonyabb volt a volatilitás. És ugye az eséssel egy hatalmas volatilitás következett be a rendszerbe itt márciusban, és ez jelentősen hozzátett ahhoz, hogy ezen szereplőknek le kelljen építeni a pozícióikat, és likvidáljanak nagyon sok részvény globálisan.
És hogyha a régiót nézzük, elsősorban a hazai vagy a külföldi befektetők adták el a papírjaikat. Korányi G. Tamás, mit lehet erről tudni?
Én úgy vélem, hogy alapvetően a külföldiek adták el, de ahogy az előbb mondtam, a március elejé esésbe azért mindenki beleadott, tehát én magam is, mint befektető, úgy ítéltem meg, hogy ilyenkor, tehát most korai még a vásárlás, tehát a hullókések köré nem nyúl be az ember, likviditást teremt, és kivárja, amíg az esés véget ér. Ezzel gondolom sokan voltak így. Sokan voltak így, abból is látszik, hogy március végén azért a magyar piacon is, április elején érzékelhető volt egy jelentős vételi hullám.
Cser Tamás?
Igen. Én is így gondolom alapvetően, és annyit tennék hozzá, hogy ugye Magyarországon is, de a régiónkat is jellemzi ez, hogy meglehetősen kicsi a megtakarításon belül a tőzsdei részvények aránya, ez pár százalék, ami azt is jelenti, hogy a tőzsde méretéhez képest is kicsik a helyi szereplők, tehát sokkal meghatározóbbak a nemzetközi befektetési alapok, főleg Londonból kezelve a fókuszálva az egész közép-európai vagy szélesebben vett feltörekvő piaci régióra.
És annak...
Bár...
Igen, Korányi G. Tamás?
Nem szabad elfelejteni, hogy most alapvetően Tamás kollégám is, az előbb én is, a nagy papírokról, az index papírokról beszéltünk. De a magyar kisbefektetők súlya sokkal nagyobb a hagyományosan külföldiek által nem nagyon kedvelt magyar tőzsdei papírokban. Tehát akár itt a Opus, ott van a 4IG, a Delta, a Nutex, az NFI, ezekben élén kereskedés folyik. Néha akár a legkisebb blue chip, az M-Telekom napi forgalmát is elérik ezek a papírok. Ezekben alapvetően a magyar spekulánsok mozognak. Itt is jelentős volt a volatilitás, de itt viszonylag hamarabb visszatértek a vevők.
És az számít, hogy egy adott országban nemzeti valutával fizetnek, vagy euróval? Látszik a különbség akár a hazai, akár a külföldi befektetők aktivitásában? Cser Tamás?
Inkább egy kicsit ezt a kérdést máshonnan közelíteném meg. Abban, hogy egy országban hazai valutával fizetnek, vagy euróval mondjuk, abban van jelentős, vagy nagyon fontos szerepe, hogy az adott ország hogy tudja kezelni a kialakult válságot. Ugye Magyarországon ez a válság, amiben most beleérkezünk, ez Ez nagyon más helyzetbe találja az országot, a gazdaságot, mint az előző nagy válság 2008-2009-ben, mert akkor úgy érkeztünk bele a válságba, hogy egyrészt egy hatalmas hitelfelfutás volt mögöttünk, másrészt az a hitelfelfutás, ez külföldről volt finanszírozva. Magyarország nagyon jelentősen eladósodott a külföld felé. És ebbe a helyzetbe, nagyon szorult helyzetben volt a gazdaságvezetés, mert egyik oldalról a válság azt követelné meg, hogy kontraciklikusan a költségvetéshez próbálja támogatni a gazdaságot, és a visszaesést tompítani, ugye klasszikus keynesi politika, de ezt nem lehet megtenni akkor, ha az ország külföld felé jelentősen el van adósodva, és a külföld meg esetleg szeretné visszakérni a kölcsöneit. Ma nem ez a helyzet Magyarországon, Magyarország leépítette a külső adósságát, ezért sokkal szabadabban léphet fel abba, hogy a gazdaságot támogassa. Azok az országok, akiknek nincs saját pénzük, ott korlátot jelenthet az, hogy mik a játékszabályok, mit engednek meg nekik. Mondjuk az Európai Unióban érdekes, hogy mi lesz Olaszországgal. Olaszországnak nincs saját jegybankja, teljesen szabadon nem költhet, meg kell valamennyire felelni annak, hogy alapvetően a német irányítás által mi az Európai Unió elképzelése a válságkezelésre. Már valószínűleg nem véletlen az se, hogy nemrég készült felmérések alapján Olaszországban jelentősen nőtt a eurót nem kedvelők aránya.
Az eladók esetében mit lehet látni? Lehet-e látni, hogy hova megy a pénz? Ingatlanba, állampapírba, bankbetétbe? Korányi G. Tamás?
A magyar magánbefektetők esetében az eddigi viszonylag magas állampapírvételek, azok jelentősen visszaestek, ahogy ingatlan sem nagyon vesznek, tehát szerintem, aki március elején eladott, az inkább a saját likvid készpénzállományát növelte, miután a pénzek mozgatása némileg költséges, ezért relatíve nagy pénzeket parkoltatnak a brókercégek számláin, és azt se kell elfelejteni, hogy a magyar spekuláns réteg döntő többségében a tartós befektetési számlán mozgatja a pénzét. Tehát onnan kivenni nem tud. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek a pénzek pénzben parkolnak a brókercégek számláin, magánszemélyek tartós befektetési számláin keresztül, és várják azt a lehetőséget, hogy újabb vásárlásokra használják fel őket.
Csersz Tamás?
A nemzetközi piacok nagy statisztikáit nézve az látszik, hogy legjelentősebb mennyiségű pénz a kötvényjellegű alapokból távozott, de érdemi pénz távozott a részvények befektető alapokból és a márciusi pánikból, és ezeknek nagy része azok pénzpiaci alapokba, gyakorlatilag ilyen készpénzjellegű eszközökbe vándoroltak, ahogy Tamás is mondta. Annyit tennék még hozzá, hogy azért a befektetők egy részénél a tőkeáttétel felvétele is előfordul. Ez nyugodt jobb időszakokban el is búrjánzik, és ilyenkor, amikor megérkezik a válság, és kiderül, hogy néhány szereplő túlzott kockázatot vállal, ilyenkor nekik ők azért adnak el eszközt, hogy visszafizessék a hiteleiket részbe, és gyakorlatilag el is tűnik ez a likviditás.
És kik a vevők? A vevői oldalon jelentek-e meg új szereplők? Korányi G. Tamás?
Azt gondolom, hogy a magyar piacon olyan magánszemélyek jelentek meg, akik eddig viszonylag kis részvényarányjal rendelkeztek, és most úgy látják, hogy 8000 forintos OTP-ből azért már érdemes hosszabb távra bevásárolni. Tehát amit 2008-ban is láttunk. De nagyon tömegesen nem látom ezt a jelenséget.
Csert Tamás, nemzetközi kitekintésben?
Egyetértek azzal, amit Tamás mondott, tehát azok a befektetők, azok a megtakarítók, akik eddig óvatosak voltak, ők próbálnak kockázatot vállalni. Azt is hozzáteszem azért, hogy a válságkezelésnek az egyik aktív szereplője a jegybankok, vagy szereplője a jegybankok globálisan, akik jelentős mértékben léptek be a piacokra vásárlóként, nem elsősorban a részvénypiacra, bár arra is van példa például Japánból vagy Svájcból, de más befektetések piacára, például a vállalati kötvények piacára, és ott ezzel kiszívják a likviditást a piacról, vagy pénzt juttatnak a befektetőknek, akik az eladott eszközök után gondolkozhatnak esetleg abban, hogy miben másba vállaljanak kockázatot, ha akarnak, akár részvényben is.
És mennyire jellemző az, hogy egy társaság saját részvényeket vásárol ilyen időszakban? Csert Tamás?
Ugye ez elsősorban az Egyesült Államokban nagyon-nagyon elterjedt és egyre népszerűbbé váló dolog volt az elmúlt években. Azt is gondoljuk, hogy az a jelenség, hogy az amerikai részvénypiac az elmúlt években ennyire felül tudta teljesíteni a világ többi részét, de ez egy nagyon fontos faktor volt, hogy a jegybankok, vagy bocsánat, nem a jegybank, bocsánat, a vállalatok nagyon aktívan vásárolták a részvényeiket, miközben kevés új kibocsátás volt, tehát gyakorlatilag nettó módon folyamatosan csökkent a piacon elérhető vagy piacon lévő részvények száma. Ez olyan mértékeket öltött ezek a visszavásárlások az Egyesült Államokban, azt hiszem, hogy évi 800-900 milliárd dollárról beszélhettünk az elmúlt 1-2 évben, hogy ez a sokszorosa annak a pénznek, ami egy-egy évben beáramlik, vagy kiáramlik a részvénypiacokról az egyes végbefektetőktől. Tehát ez egy nagyon nagy tétel volt abban, hogy keresletet támaszon a tőzsdéken. Ez elsősorban USA-t jellemezte, de azért próbált ebbe egy kicsit felzárkózni a világ többi része is, egyre több vállalat jelentett be ilyen próbálkozásokat. Na most ebben nagyon nagy változást fog okozni a vírus, mert akkor vesznek a vállalatok saját részvényt, hogyha biztonságosnak érzik a saját likviditásukat, pénzügyi helyzetüket, márpedig most ez egy hatalmas pofon kapott.
Korányi Tamás?
Magyarországon ez nem volt jelentő, most viszont a válság alatt, a nagy áresés után néhány cégnél elindultak a saját részvényvásárlások, leginkább az OTP-nél, aki március eleje óta napi 50-100 ezer darab részvényt vesz, mi azt jelenti, hogy eddig körülbelül 2,5 millió saját részvényt vett meg, ami a teljes alaptőke majdnem 1%-a, és erre elköltött egy olyan 22 milliárd forintot. Ez az OTP-nek nem olyan nagy pénz, és nyilván ezzel azt jelzi, hogy számára ez a legjobb befektetés saját maga, mivel alulértékeltnek tekinti a saját részvényét. Azt gondolom, hogy ez jelzésértékű is, illetve valamennyire stabilizálja a várfolyamot, de mivel általában ilyenkor a cégek vigyáznak arra, meg előírások is vannak rá, hogy a napi forgalom 10%-át ne haladja meg az adott papír saját részvényvásárlása, ezért egy esetleges áresést nem tud megakadályozni, de tudja tompítani a volatilitást. Ezen kívül a Opusnál, a Forage-nél és néhány kisebb cégnél is látni vagy közvetlen saját részvényvásárlást, vagy itt akár a Futuraquánál más cégeknél azt lehet látni, hogy a fő tulajdonos növeli a tulajdon részét, néha be is jelenti, hogy egy-egy újabb 5%-os limitet lépett át.
És előfordul az is jellemző ebben az időszakban ez, hogy akár egy cég fő tulajdonosa, akár egy tőzsdei társaság konkurens vállalatokat igyekszik felvásárolni, vagy legalábbis az addigiakhoz képest nagyobb befolyást szerezni? Cser Tamás?
Előfordulhat ilyen is. Én inkább ezt olyan aspektusban helyezném, hogy azért most nagyon sok szektorban nagyon sok vállalat csődbe fog menni. És ezeknél a csőd közeli helyzeteknél, vagy a csődöknél bizony abszolút megjelenhetnek a versenytársak, és meg átvenni a csődbe ment vállalat eszközeit, vagy a csőd közelre árazott részvénypiaci helyzetben bevásárolhatja magát, és tőkeemelésre átveheti a irányítás.
Korányi G. Tamás?
Igen, de a magyar piacon ez nem jellemző. Másrészt egy vállalatfelvásárlás általában több hónap, akár 4-6 hónap átvilágítás, a jogi részletek megtárgyalása, stb. És azért itt egy olyan új helyzetről beszélünk, amiről február 20-án igazából még senki nem gondolta komolyan két hónappal ezelőtt, hogy ez lett a világgal. Tehát azt gondolom, hogy most még erre magyar piacon nincs példa. Nyáron előfordulhat, de az, hogy tőzsdei cég tőzsdei céget vegyen meg, annak az esélyét én nagyon kicsinek látom. Inkább egyéb kisebb versenytársak felvásárlásáról lehet szó majd. Azt is látni kell, hogy eddig azért ezek a felvásárlások jelentős részben úgy zajlanak, annak van értelme, hogyha a tőzsdei cég, amelynek likvid részvénye van, saját részvénnyel fizet, ami egy értékes valami, ami számára könnyebbség, nem csökkenti a likviditását, de a vevő kap egy értéket, amit eladhat, pénzé tehet. Na most azért a potenciális vevők értékpapírjai is kevesebbet érnek, mint ahogy azt pár hónappal ezelőtt gondolták.
A mostani belépők, vagy azok, akik növelik a saját részvényportfóliójuk mértékét, az ő pénzük, illetve az a forrás, amit ilyenkor megmozgatnak, honnan származik? Cser Tamás?
Hát azt gondolom, hogy vagy bankbetétekbe, vagy készpénzbe, vagy likvid, alacsony kockázatú rövid állampapírokba, kincstárjegyekbe volt jellemzően, és azokból érkezhet friss pénz a részvénypiacokra. Mert azért a többi eszköz, tehát ilyen jellemző ilyenkor a válságokat, hogy hogy illikvidebbé válnak a korábban illikvid, egyébként is illikvid eszközök, tehát sokkal nehezebb azokat gyorsan eladni, legyen az egy ingatlan, vagy egy kockázatosabb vállalat kötvénye. Tehát ezekből nehezebb átcsoportosítani, hanem inkább, hogyha volt rendelkezésre álló óvatosságból állampapír, rövid állampapír, dombetét, ezeket lehet mozgósítani.
Korányi G. Tamás?
Igen, a magyar piacon is azt gondolom, hogy állampapírból, kötvény alapból, amikor azt látni, hogy a eddig nagyon divatos szuperállampapír mennyisége most nem nő, hanem stagnál. Ez is jelentheti azt, hogy akik eddig ezt rendszeresen vették, jövedelemből, bármiből, vagy volt nekik, azok most egy részben az eladói oldalra kerültek, hiszen most is lehetnek vevők, de az, hogy a mennyiség nem nő, az összmennyiség, az azt mutatja, hogy megjelentek az eladók is, és az eladók egy része, aki állampapírt ad el, az nyilvánvalóan részvényt vásárol, vagy készül arra, hogy még alacsonyabb árak esetén fog majd vásárolni. Mert azért sokan azt gondolják, hogy az áresésnek nem vagyunk a végén.
Azok a cégek, amelyek még sosem termeltek nyereséget, a mostani helyzetben mire számíthatnak? Ez mondjuk akár az Egyesült Államok jó néhány cégére is vonatkozhat. Cser Tamás?
Hát ugye most jelentősen lecsökkent a kockázatvállalási kedv a gazdaság minden szereplője részéről. Egy ilyen vállalat esetében borzasztó fontosságú az, hogy folyamatosan valahogy készpénzhez tudjon jutni, akár bankhitelek felvételével, akár vállalati kötvények kibocsátásával. Most azért ezek a piacok jelentősen kiszáradnak, vagy legalábbis nagyon-nagyon megdrágulnak a korábbiakhoz képest. Tehát a bankok jelentős veszteségeket fognak szenvedni a meglévő hitelportfóliókon, és kétszer is meg fogják gondolni, hogy adjanak-e új hitelt egy olyan szereplőnek, akinek nem látják biztonságosnak a megtérülést, és hát a vállalati kötvénypiacokon is sokkal óvatosabbak lesznek a befektetők, mint korábban, így megnehezíti ezeknek a vállalatoknak a tőkehez való jutását.
És van olyan, lehet olyan cég, amelyik viszont megerősödhet a mostani helyzetben? Korányi G. Tamás?
Hát nyilván Amerikában vannak olyan technológiai cégek, amelynek az árfolyama alig esett az év elejéhez képest. Nálunk azt gondolom, bár itt olyan cég, amelynek nem esett volna a bárfolyama, a Bifen kívül, amelyet nyilván azért fönntartanak, Bifen kívül nem láttam ilyet, de amikor már korábban volt szó arról, hogy például a távközlési cégeket, gyógyszeripari cégeket, ez a válság most egyáltalán nem érinti, vagy nem érinti különösebben negatívan, akkor azt gondolom, hogy egy Richter, egy M-Telekom az megerősödve kerülhet ki ebből a helyzetből a magyar piacon.
Tenném hozzá, hogy valóban is itt az is egy fontos dolog, hogy aki óvatosan érkezett a válságba és tartalékolt hosszabb időkre, neki jelentősen felértékelődnek ilyenkor a szabad készpénzforrásaiból a befektetési lehetőségek. Ugye ahogy egy kis befektetőnek is, ha ügyesen vásárol válságokban részvényeket, akkor ezen hozamokat tud realizálni. Az a vállalat, aki úgy érkezett most a válságba, hogy nem nyakig ül az adósságba, és nem azon kell görcsölnie, hogy tudja életbe tartani magát, hanem rendelkezik rengeteg elkölthető pénzzel, ő bizony most sokkal olcsóbban, sokkal nyomottabb árazás mellett tud akár más versenytársakat felvásárolni, mint korábban tudta volna ezt megtenni. Magyarországon itt ilyen szempontból a dúcsipek közül a Richter szerintem kiemelhető. A Richternek nagyon jelentős készpénzmennyisége van a mérlegén, ami a vállalat folyamatosan igazából arra tartalék volt, hogy stratégiai felvásárlásokkal erősítse a gyógyszerpiacon, elsősorban a nőgyógyászati gyógyszerek piacán a pozícióit, csak hát nehéz dolga volt, mert az elmúlt években mindenkinek sok pénze volt, és magasak voltak az eladóknak a árelvárásai. Ez azért most változhat akár, és nagyobb esélyt adhat arra a Richternek, hogy elfogadható áron vásároljon.
És a másik oldalt nézve, vagyis nem a befektetők, hanem a tőzsdei cégek szempontjából, mit jelent az árfolyam zuhanás? Hatással lehet a cég működésére, hogy az árfolyam akár jelentősen esik, vagy éppen majd emelkedik? Korányi G. Tamás?
A konkrét napi működésre általában nem nincsen hatással. A tulajdonosok pénzügyi helyzetére, ahol van meghatározott tulajdonos, ott már igen, főleg, hogyha esetleg itt hitelek is lehetnek a részvények mögött, de ez magyar piacon nem a blue chipekre, inkább csak a kisebb cégek némelyikére jellemző, és nyilván, ha valakinek ez nagyon fáj, akkor egy illikvid cég esetén némi anyagi áldozattal fönn is tarthatja az árfolyamot. Hosszabb távon azonban az alacsonyabb részvényár az akvizíciós lehetőségeket szűkíti a nagyobb cégek számára is leértékelheti a meglevő saját részvényállományt, például, ha korábban ezt magasabb árfolyamon vették, és a menedzsment opciókat is elértéktelenítheti, amik általában meghatározott árfolyam szintekhez vannak kötve. Nyilvánvalóan a menedzsment motivációja szempontjából sem mindegy, hogy 50%-kal alacsonyabb az adott papír árfolyama vagy sem.
Mire lehet számítani a válság után? Felpattanásra, jelentős áremelkedésre, vagy úgy, mint a 2008-as krízis után, hosszú évek alatt kúsznak vissza az árak az idei évelei szint, mondjuk így közelébe? Mire számítanak, Cser Tamás?
Ugye itt azt a kérdést kell feltennünk akkor magunknak, hogy gazdaságilag milyen kilábalás lesz ebből a vírus helyzetből, és tökéletesen nem lehet látni előre a helyzetet, de abból a szempontból ez más, ez a válság szerintem, mint a tipikus gazdasági válság, hogy itt van egy egyértelmű kiváltó ok, egy trigger, a vírus megjelenése, ami jelentős változást okozott egyrészt a gazdaság működésében, meg a szereplőknek a kockázatvonuló étvágyába is. Ha lenne egy egyértelmű megoldás belátható időn belül a vírusra, legyen az mondjuk egy sikeres gyógyszer, vagy egy vakcinának az előállítása, akkor azt gondolom, hogy az lélektanilag gyorsabban építheti föl a gazdaságba a bizalmat, mint egy olyan válságból, mint amikor 2008-9 volt, hogy igazából elindult a válság a ingatlanpiacról, Amerikából, bedőlt sok hitel, csődöket okozott, ettől újabb szereplőknek lett ebből rosszabb a pénzügyi helyzete, ez tovább gyűrűzött, újabb szereplőknek okozott gondot, és nehezebb volt látni azt, hogy ezt a negatív spirált mi fogja megváltoztatni, megfordítani. Itt lehetne egyértelműen egy trigger, de persze nem biztos, hogy lesz.
Korányi G. Tamás?
Teljesen igaz, amit Cser Tamás mondott, hogyha itt most a vakcinát hirtelen felfedeznék, akkor lenne egy 20-25%-os ugrás a világ tőzsdein, de azért az még szerintem messzebb van, és addig pedig a gazdaságról érkező hírek, elsősorban a rossz hírek, azért még fogják befolyásolni az áralakulást. Tehát jelenleg március végén, április elején, közepén volt egy fellélegzés a világ tőzsdein, mégse omlik össze a világ, de ahogy az első negyedéves gyors jelentések megjönnek, április végén, májusban, még inkább, hogyha elhúzódik, és a gazdaság fölépülése a májusban sem kezdődik meg igazán a legtöbb országban, legfeljebb júniusban, akkor azért el fognak gondolkozni a befektetők azon, hogy milyen éve is lesz 2020-ban a tőzsdei cégeknek, és akkor én még számítok egy újabb lejtmenetre. Az is lehet, hogy még kettőre. Attól függ, hogy nyár elején, közepén vagy végén térnek vissza a normál kerékvágásba a dolgok.
Köszönöm, hogy itt voltak. Az Aréna mai vendége Cser Tamás, a Hold alapkezelő vezető, részvényportfólió kezelője, és Korányi G. Tamás tőzsdei szakértő volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dániát hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.